A Kafka fia egy befejezetlenül maradt Borbély Szilárd regény. A szerzőhagyatékából származó szöveg, mely kelet-európai apákról és fiúkról szól, mindeddig csak német kiadásban jelent meg. Elődök és utódok bonyolult viszonya tárul fel, fiktív és valóságos elemek keverednek a szövegben. A történetek egyik szálán a világhírű író apja, Hermann Kafka nyomába eredünk, egy másik szálon Franz napjairól, gyerekkoráról, levelezéséről olvashatunk, és ami nagyon fontos, az írás iránti szenvedélyéről, a háttérben ott az apa fenyegető árnyéka, a harmadik narrátorban pedig a szerzőre ismerhetünk. A kötetről Forgács András íróval beszélgetünk, onnan indulunk, miért foglalkoztatta Borbély Szilárdot ennyire Kafka élete?
Valószínűleg felfedezte a rokon lelket, amit persze sokan felfedezhetnek. De azt gondolom, hogy a fő szempontja kettő volt. Az egyik a származás, ami a Borbély Szilárdnál is problematikussá vált, mint felnőtt korában megtudta, és a Nincstelenek című regényések körül forog az apjának a származása. A másik pedig az íráshoz való viszony. Az írás az a Kafka életében egy abszolútum volt, és az összes harca a saját családjával, a mennyasszonyaival akörül forgott, hogy ő tudjon írni. Az egész életformáját arra építette föl. És ennek a könyvnek, a Kafka fiának is az egyik nagyon fontos témája maga az írás aktusa, az írás lehetetlensége, az, hogy minden írásra változik az egész élet. Ami az apja származását illeti, ami a Nincstelenek egyik meghatározó, már sokáig látens vonása az az, hogy a családja, a saját családja, az apja saját családja kitaszította őt, mert úgy gondolták róla, hogy ő a szemközt lakó zsidók törvénytelen gyereke. És ezért változtatta meg a nevét. De ez egy olyan tudás volt a Borbély Szilárd életében, aki görög katolikusként nevelkedett, ami későn érkezett el hozzá.
Ráadásul összeomlott az apja ettől, szóval, hogy ez egy tragikus helyzet volt.
Hát könnyen össze lehet omolni, amikor az ember egész életére kiközösítetté válik valamiért, amiről nem tehet. Most teljesen független a zsidóságtól. Mm. Az, hogy a Kafkánál a zsidóság mit jelent, az egy nagyon bonyolult kérdés, és a vita folyik, és sose fog véget érni, hogy ő most német író vagy zsidó író. Speciál én azt gondolom, hogy német író, de ezen a családommal egyrészt össze is vesztem, mert az lehetetlen. Valójában ő a német irodalomnak a része, persze a zsidó irodalom történetnek is ugyanúgy a része, és az ő írásaiban direkte ez így nem is fogalmazódik meg soha. Nagyon érdekes a Kafka fiában az, ahogy egy rabbival való találkozását írja le a főszereplőnek, aki persze meg van kettőzve, hogy azért ne legyen egyszerű, az elbeszélőnek, vagy az igazi Franz Kafkának van egy ikertestvére, és az beszélget a rabbival. Persze nagyon trükkös a novella, mert közben visszaváltozik Francá. Az igazi Franz Kafkává az Anselm nevű figura. Magyarán ő olyan területeit próbálja föltárni az apja és a nagyapja, a Kafka apja és a Kafka nagyapja révén a Kafkának, ami a zsidósághoz fűzi őt. Ugye kiderül abból a híres levélből, amiről van említés a könyvben, amit a Kafka az apjához írt, amit az apja soha nem kapott meg, ellentétben a Kafka fia című könyvvel, ahol megkapja és válaszolni próbál rá a maga ügyetlen módján. Ahol kiderül, hogy a Franz Kafka családjában a zsidóság az egy olyan mellékes dolog volt, ők rendkívül asszimiláltak voltak, ugye német volt a nyelv, amit használtak, és formálisan betartották a zsidóság szokásait, meg elment az apja a Hermann a templomba, de a nagyon rossz véleménye volt, egy nagyon mulatságos epizódja a Kafka fiának megint csak, amikor a Hermann Kafka, a Franz Kafka édesapja a zsidókat szídja. Tehát igazából ők Prágában, és ez egy nagyon széles réteg volt Prágában az első világháború előtt, akik ott asszimilálódtak, beépültek. Ugye csodálatos része a könyvnek az, ahogyan a Prágát leírja, a Prága alakulásait, a Kafkáik különböző lakhelyei körül szerveződő várost, ahogy megváltozott, ahogy a zsidó negyedet lebontják, és egy ilyen nagyon modern, akkori mértékek szerint nagyon modern városközpontot építenek, ahol ők nagyon előkelő helyen laknak, mert ők gazdag emberek. A Kafka világ életében élvezte a gazdagság privilégiumait, ő nem volt szegény, és ő neki szüksége is volt erre, ezt csak mellékesen mondom. De hogy a zsidósággal való kapcsolódás az nem csak személyes történet, nem csak a vallással vagy az egyházzal, nem csak a más népekkel való történetként íródik le ebben a könyvben, hanem Prága városának alakulásáról is szó van. A térkép, a Prága térképét is írja a Borbély Szilárd, ami egy csodálatos gondolat, mert kitágítja az erről való tudásunkat. Tehát ez a két motívuma lehetett, amiért a Kafkával olyan jól azonosulni tudott. Pár évvel azelőtt neki megjelent egy verses kötete, a Berlin Hamlet, ami egyébként nagyon sikeres volt már Magyarországon is, de már azt lefordították németre, tehát az ő sikere, németországi sikere elsősorban, de most már angliairól is beszélhetünk, meg amerikairól is, az egy verses kötettel kezdődött, amelyben parafrazeálja, vagy verseké törveli többek között, más versek között a Kafkának a mennyasszonyához írt leveleit, amelyben persze mindig ugyanarról van szó, hogy ő neki az írás milyen fontos, illetve hát az ő virtuóz, fantasztikus érzékenysége, emlékező képessége meg van villantva, illetve az, ami aztán sajnos Borbély Szilárd életében tragikusan meg is valósult, az önelpusztítás, az önmegsemmisítés gondolata. Én nem használnám a Kafka esetében az öngyilkosság szót, ez egész biztos, hogy ez vonzotta a Borbély Szilárdot, ez a harmadik eleme a Kafka életének, mert nála mindig, amikor a főhős valamilyen okból meghal, akkor nem saját akaratából hal meg, csak áttételesen. Például az átváltozásban, ugye, amikor bogárra változik a főhős, akkor ugye a Kafka maga elemzi az írást, tehát nem én magyarázom bele, hogy az a Gregor Samsa, az a Franz Kafkának egy változata, ezen naplójában elemzi a saját írását egyik helyen, és akkor a családja végez vele tulajdonképpen. Na most a Kafkának volt egy olyan fixa ideája, hogy ő azért lett tüdőbajos, tuberkulózisos, hogy a vért köpött egy éjszaka, mert tulajdonképpen másképp nem tudott volna kiszabadulni a hivatal és a család békjói közül, és ez az életének az utolsó 6-8 éve ezzel telt, hogy ez különböző szanatóriumokba járta. A munkahelyén még sokáig ragaszkodtak hozzá, de ő maga úgy értékelte ezt a vérköpést, ahogy a naplójában fantasztikusan leírja, hogy hát igen, ezzel én megölöm magam, de ezzel szabadítom ki magamat a polgári életnek a bilincseiből, és így teszem lehetővé, hogy írni tudjak. De tudta, hogy ez egyfajta öngyilkosság volt. Én azért a Kafkánál az önmegsemmisítést inkább használnám, mert ugye nem azt csinálta, hogy gyógyszert vett be, vagy kiugrott a hatodikról, vagy beugrott a folyóba, hanem furmányosan beszerzett egy betegséget, ami akkor halálos volt, ugye akkor még nem volt penicillin. És az orvosa írta valakinek, aki egy magyar származású orvos volt, aki a haláláig elkísérte Robert Klopstock, vagy Klopstock Robert, hogy 10 évvel később már nyugodtan életben maradhatott volna a Kafka azzal a betegséggel, ami volt neki. De akkor sikerült beszerezni egy olyan betegséget, amivel ilyen értelemben megölte magát. Na most ez, mint tudjuk sajnos, főleg utólag a Borbély Szilárdot ez a lehetőség rendkívül érdekelte. És sajnálatos módon ilyen fiatalon és a sikereknek a küszöbén meg is ölte magát.
Igen, az a döbbenetes egyébként, hogy ismerjük az ő életét és az életének a végét, és úgy olvasni ezt a szöveget, hogy végül is az öngyilkosság maga a hídról a folyóba tekint, és azon gondolkodik itt a főhős, ugye, hogy ez egy menekülés, vagy egy menedék lenne, hogyha ő ezt megtenné. Szóval, hogy ez többször fölvetődik, nagyon érdekes.
Igen, de például abban a novellában is, hogy ez az ítéletben van, ami az első olyan novellája volt, amit a mennyasszonya ihletése, tehát az a felszabadító, hogy esetleg talált egy nőt, a Felicsét, és egy éjszaka alatt írta meg. Ott is arról van szó, csak azért mondom, hogy a koncepcióm ezzel kapcsolatban picit más, hogy az apa mondja neki, a novella főhősének, hogy ugorjál be. Nem azért ugrik be, hogy óder szomorú vagyok, beugrok, hanem kap egy apai parancsot. Ugye egy felső instancia. Ez most ilyen finom, túl finom elemzésnek tűnik, de a Kafkánál van egy nagyon érdekes dolog, ami szerintem megkülönbözteti a Borbély Szilárdnak az öngyilkossággal kapcsolatos gondolataitól, hogy végtelenül életigenlő volt. Nagyon érdekes, sokat tudunk erről. Tehát amikor ilyen gyomorbajos lett, akkor elment kertészkedni, meg a húgával, Otlával nagyon jóba volt, és ott a családjánál lakott, és ő dolgozgatott a kertben, nagyon szeretett, csónakázott. Szóval sok mindent csinált, ami egyáltalán nem azt a depresszív, szürke, magányos figurát mutatja, akivé sematizáltuk utólag. És amióta ugye nagyítóval vizsgálja az irodalomtörténet, a Kafka minden egyes cetliét, amihez csak valaha hozzáért a keze, és az életének a tényeit, ugye most jelent meg nemrég egy könyv, a Kafka is a mozi címmel, ami összegyűjti az összes olyan filmet, amiről ő vagy a Napoliában, vagy másnak írt, főleg Felicsének írt levelekben beszámol. És most mondta egy barátom, hogy neki megvan az a változata a könyvnek, amiben már CD mellékletként azok a filmek is benne vannak, amiket a Kafka látott annak idején a moziban. Tehát ennyire érdekli a kutatókat az, hogy ki volt ez az ember. És akkor persze jobban belelátunk abba, hogy a Kafka egyáltalán nem volt az a búbánatos. Persze búbánatos is volt, ha akarom. Valójában ő nem az a búbánatos, ő egy nagyon jó praktikus érzékű, hihetetlenül jó társalkó volt. A főnökei imádták, alig akarták elengedni a biztosító társaságtól. Ő írta meg mindig az igazgató beszédét, stb. Sok mindent tudnék erről mondani. Tehát nem, igazából nem volt benne az, hogy mikor lehetnék már öngyilkos, hanem hogy hogyan írhatnék. Tehát az írás volt számára a legfontosabb. És azt látta, hogy ez lehetetlen. Ugye a per végén mi történik? Ott is meghal a főhős, ugye K. Mi történik? Két. Ügynök szíven szúrja egy késsel egy bányában. Tehát ott is megölik. Igaz, hogy ez a saját halálának az elképzelése is örül neki, de azért mindig másra bízza a dolgot. Mármint Franz Kafka, mint szerző.
Hogyha visszatérünk ehhez a kötethez, és a könyvben szereplő Franz Kafkához, ugye Kafka fia az a címe ennek a könyvnek, és az utószóból kiderül, hogy Kafkának nem is volt fia, vagy lehet, hogy volt, szóval, hogy ez hogy van, miért lehetett
nem
ez
volt,
a címe?
Nem volt, én amellett teszem a voksomat. Akinek ez tetszik, ez az ötlet, az mondhatja, hogy talán volt. Ugye ez egy bonyolult történet, amit csak ürügyként használ Orbély Szilárd természetesen, ő nem annak a nyomába ered, hogy a mennyasszony elküldte az egyik barátnőjét, akik egyébként úgy kell őket elképzelni, hogy akkor a Németországban, Prágában, Ausztriában ők kitűnő üzletemberek voltak, illetve ilyen kereskedők, ez a két nő, akik nagyon jó barátnők voltak. És mikor már nagyon elbizonytalanodott a Feri, csak tudta, hogy a barátnő Prágában ment, és kérte, hogy találkozzon a Kafkával, de csak azért, hogy nézze már meg, hogy ki ez az ember, mert ő nem tudja már eldönteni, hogy most az mit akar. És találkozott vele a barátnő, Gréte, és egy nagyon izgalmas levelezés indul el kettejük között. Az nagyon fantasztikus, beékelődnek a mennyasszonynak két levelekbe. Kafka hirtelen, mint aki, mert ugye azt tudjuk, hogy a Felicsének, a mennyasszonyának volt, hogy napi 3, sőt 4 levelet is írt, meglehetősen grafomán módon, mert egy hatalmas lehetőséget kapott így a sorstól, hogy írjon, akkor is, ha esetleg különben nem írt volna, mert így ugye a szerelem, vagy annak a lehetősége, hogy ő el tud szakadni a családjától, egy új családot alapítva, az nagyon inspirálta. És akkor a Grétével is elkezd ugyanúgy levelezni, és a motivumok felbukkannak, nem mondom, hogy kikopiszta a Felicsének írt levelekből, de minden esetre úgy látszik, hogy ez egy ilyen nagyon viharos belső életnek a lenyomatai ezek a levelek, vagy nagyon mozgalmas, inkább azt mondanám, mert fantasztikus, gyönyörű levelekről van szó, világirodalom, és ismétli ugyanazt a mintázatot. És ebből az utókor arra gondolhat, hogy hát ugyanúgy belezúgott a Grétébe, mint a Felicsébe zúgott bele, de szerintem nem erről van szó, hanem ő önmagát írta és önmagát adta. Persze zárójelben hozzáteszem, hogy megint csak ne úgy képzeljük el a Kafkát, mint egy ilyen bánatos virágszálat. Ő egy elég aktív csajozó volt, tehát a szanatóriumokban, ahova sokat utazott, ott ez egy abszolút bevett gyakorlat volt, hogy ilyen rövid kaland, villámkalandokat tűznek, és ő megtette a magáét ebben a tekintetben, arról nem beszélve, hogy a Max Brod, akinek köszönhetjük azt, hogy a Kafka életmű ilyen fantasztikusan megmaradt az emberiségnek, ő vitte el először bordélyházba. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ő a szexualitáshoz való viszonya az sokkal nyitottabb volt, szabadabb, mint ahogy az ember gondolná. És ebből aztán persze, amikor a második világháború alatt a Gréte Olaszországban élt, már oda emigrált, ugye a fasiszták elől, akkor egy barátjának nem sokkal azelőtt, hogy elhúzolták volna, és sajnos meggyilkolták valamelyik koncentrációs táborban, elmondta, hogy neki volt egy gyereke, aki 6-8 évesen meghalt, aki nincs név a levélben, azt mondja, hogy egy ismert, híres művésznek a gyereke volt, akivel ő nagyon jóba volt, és erről senki nem tud, és a gyerek az nem volt egészen normális, és fiatalon meghalt, nagyon gyerekként meghalt. És az illető barátnak sem mondta azt, hogy az a Franz Kafka gyereke van, és egyébként pontosan tudjuk, hogy akkor, amikor a Kafkához elment Prágába, akkor neki azon kívül két párhuzamosan bonyolított szerelmi kalandja volt. Tehát még az se eldönthető, hogy ez egy müncheni festő, valószínűleg egy müncheni festő, mondja a kutatás, akitől egy gyereke születhetett, akinek még a nevét se tudjuk. És ezt a levelet ez a barát odaadta a Max Brodnak, aki ugye tudott arról, hogy a Kafka levelezett a Grétével, és neki szüksége volt erre, hogy ezt gondolja, hogy hát akkor volt egy gyereke a Franz Kafkának. Na és ebből lett misztifikálva, gyúrva, véleményem szerint azért is nagyította föl a Max Brod, annak ellenére, hogy külön kérte az az illető, aki ezt a levelet neki adta, hogy ő semmiképpen se hozza nyilvánosságra, se a levelet, se a történetet, ez a kérése a Grétének. Neki jól jött, mert éppen akkor jelent meg a második kiadása a Kafkáról szóló könyvének, és ez egy jó kis fűszeres reklám volt neki. Na már most a regényben, a Szilárd regényében az a trükk, hogy ő azt találja ki, ez kiderül a függelékben, benne van az a leírás, ami a regény terve, amit pénzt kért az NKA-tól.
Igen, egy szinopszis, igen.
Hogy az apa a fia halála után, a Hermann, a Franz halála után elmegy megkeresni ezt a gyereket, hogy jóvá tegye mindazt, amit a fia ellen vétett. Ez volt a terv. Ez soha nem íródott meg, és szerintem nem is tudta volna a Szilárd megírni ezt, mert ez olyan szinten fiktív elemeket kellett volna, hogy mozgósítson, ami lehet, hogy ha több ideje adatik, akkor igen, természetesen, úgyhogy ezt abszolút értelemben nem lehet kijelenteni. Mert arról szól a könyv maga, tehát most a Borbély Szilárd Kafka fia című regénye, hogy van egy nagyapa, aki egy vidéki zsidó mészáros, van az apa, aki ugye Prágában egy sikeres fehérnemi kereskedő, és van a Franz Kafka mindennek a csúcsán, aki a világirodalom egyik legnagyobb bírója. És hogy hogyan függ össze ez a három ember, mondjuk így, ez a három Kafka. És ugye az egyik a másiknak a fia. Tehát a Kafka a címben egyáltalán nem csak a Franz Kafkára vonatkozik.
A szövegben is az ember néha elgondolkodik, hogy akkor most mely Kafkáról is van szó éppen.
Igen, de hát ez egy irodalmilag egy fantasztikus virtuóz ötlet. Mert ugye ki a Kafka? Hát csak egy Kafka van a világirodalomban, ahogy egy Mozart is van. A Mozart apukáját is Mozartnak hívták, de ha ki akarjuk mondani a nevét, akkor hozzá kell tenni a keresztnevét is. A Mozarthoz meg a Kafkához nem kell hozzátenni a keresztnevét. Na most ez az, amit a Borbély Szilárd zseniálisan megcsinált, hogy hirtelen ezáltal, hogy az apukáról is kiderül, hogy kafkai tulajdonságai vannak, mint egy visszavetítve. Ugye egy csodálatos mondása volt a Kurták Györgynek az egyik kurzusán, amit sokszor elmondom, mert annyira tetszik, és azt mondja, hogy a Schubert sokat tanult Schönbergtől. És ebben az értelemben a Hermann Kafka sokat tanult a Franz Kafkától, holott egyébként soha életükben a szüleinek fogalma se volt róla, hogy ki az ő gyerekük. Semmit. Halála után se tudták, nem értették, hogy mi ez a nagy felhajtás, ami egyre nagyobb lett. Ugye 10 évvel túlélték a francot. De a Borbély Szilárdnak sikerül az a trükk, az a truváj, az a nagyszerű gondolat, hogy a Hermann Kafka, akinek semmi más dolga nem volt az életben, mint hogy minden nap besétáljon ebbe a fehérnemi kereskedésbe, ami nagyon sikeres volt, egy gazdag, megállapodott ember volt Prágában, és egy kereskedő mindennapi életét élje Prágában. És valójában a Szilárd megtalálta benne azt a Kafkát, aki aztán lett később. Ami azért fantasztikus, mert a Kafka, mint ekkora irodalmi nagyság és egy ekkora mitosznak az eredője, absztrakcióvá változhat könnyen. Azért is mondtam el a beszélgetés elején, hogy milyen tévedésben van, aki tévedésben van, és hát az a többség, amikor a Kafkát megpróbálja a művei nyomán elképzelni, milyen ember lehet. És azáltal, hogy sikerül a Herman Kafkát, akiről ugye nagyon sokat tudunk, mert a Kafka levelében, amit az apjának ír, ami egy brutálisan okos levél, de önmagával is kegyetlen a franc, elemzi az ő viszonyokat, hogy miért olyan katasztrofális, abból kirajzolódik egy kép az apáról, amit ma már a Kafka életrajz és irodalomtörténet nem fogad el úgy 100%-osan, mert nagyon sok mindent megtudtunk azóta az apáról, de azáltal, hogy ezt az ajtót kinyitja a Borbé Szilárd ebben a könyvben, hogy az apa, ugye gondoljunk a saját apánkra, akinek egy változatai van, főleg a fiúgyermekek, de hát ugye a lánygyerek is hasonlíthat nagyon az apjára, vagy miért is ne, hogy az apa már tartalmazza azt a különleges zsenialitást és érzékenységet, csak egész másra használja. És a másik elem az, hogy az ő apja ugye egy falusi mészáros volt, akit a saját apja, mert a Herman nem értett meg, és különbözni akart tőle, pontosan ugyanúgy, ahogy a franc különbözni akart a Hermantól. És ezeket a dolgokat végtelen érzékenységgel ábrázolja ebben a könyvben Borbé Szilárd, ami egyébként ilyen értelemben egy klasszikus családregénynek is tekinthető, vagy egy úgynevezett nevelési regénynek, vagy felnövekvési regénynek, hogy látjuk a fiatal Kafkát, és eljutunk a haláláig, látunk egy csodálatosan különleges alkotót, egy zsenit, aki emberré változik a szemünkben. Azáltal, hogy a zsenialitásra másképp sugárzik a többi családtagjára, mint ahogy azt eddig képzeltük.
Forgács Andrással beszélgettünk Borbé Szilárd Kafka fia című könyvéről. A kötet a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.